Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a bírói évad megnyitása alkalmából. Nem a Vatikánban zajló eljárások jelentik a problémát, hanem az azokat meghatározó súlyos tények. A Szentiavatási Dikasztérium dekrétumai egy csoda és öt hősies erény elismeréséről. A Jézus Társaságának nyilatkozata a Rupnik ügyről. Szent II. János Pál pápa látogatásai Magyarországon.
A pápa. Nem a Vatikánban zajló eljárások jelentik a problémát, hanem az azokat meghatározó súlyos tények. A vatikáni bírósági évad megnyitása alkalmából Ferenc pápa arra hívott, hogy könyörülettel tekintsünk azokra, akik hibáznak és ítélkezéssel néznek szembe, valamint a világot szétszakító konfliktusokra is, hangsúlyozta. Segíteni kell a béke és az igazságosság építését. A számos háború miatt ebben az időszakban nagy gyötrelmeket okozó sebek és az azok lehetséges gyógyulása azáltal, hogy a béke kézműveseivé válunk. Ezekkel a témákkal kezdte beszédét Ferenc pápa a Vatikán Városállam Törvényszéke 94. bírósági évadának megnyitása alkalmából. A világjárvány szörnyű megpróbáltatásai után az ukrajnai konfliktus kitörése és annak tragikus alakulása kapcsán a pápa megállapította. Az egész világot mély válságba sodorta, amelyet tovább súlyosbított a háború több tűzfészke, amelyek fellángolnak más nemzetekben is. Valójában vannak háborúk, amelyek néha közelebbről is érintenek minket, de a valóság az, hogy sok konfliktus van a világon, és ezek egyfajta önpusztítást jelentenek. Ezekkel a forgatókönyvekkel szembesülve növekszik bennünk a béke és az igazságosság iránti vágy. Lelkiismeretünkben pedig annyira megerősödik az igény egészen addig a pontig, amíg elengedhetetlenné válik, hogy tanúságot tegyünk a béke és az igazságosság megteremtése érdekében, mutatott rá a pápa. A keresztények arra kaptak meghívást, hogy elhozzák a világnak azt az üzenetet, amelyet Jézus a tanítványainak mondott. Béke, béke veletek.
Pace, pace, pace voi.
Arra kaptak meghívást, hogy a béke lelkiismerete legyenek a világban, nyomatékosította a pápa, felidézve a február 1-én mondott szavait a kinshasai szentmisén. Minden béke iránti elkötelezettség magában foglalja és megköveteli az igazságosság iránti elkötelezettséget. Az igazságosság nélküli béke nem igazi béke, nincs szilárd alapja vagy lehetősége a jövőre nézve. Az igazságosság pedig nem absztrakció vagy utópia, nem. A Bibliában ez az Isten iránti minden kötelesség becsületes és hűséges teljesítése, az ő akaratának teljesítése. Ez nem csupán egy technikai szakértelemmel alkalmazott szabályrendszer eredménye, hanem az az erény, amely által mindenkinek megadjuk azt, amihez joga van, ami nélkülözhetetlen a közösségi élet minden területének megfelelő működéséhez, és mindenki számára, hogy békés életet tudjon élni. Ezt követően a Vatikán Városállam törvényszékei tevékenységére utalva a pápa emlékeztetett arra, hogy megszaporodtak a jogi viták és a hozzájuk kapcsolódó perek. Hasonlóképpen nem kevés esetben megnőtt az ügyvitel súlyossága, amelyek kiderülnek, mindenekelőtt a vagyonkezelés és a pénzgazdálkodás területén. Itt egyértelműnek kell lennünk, és kerülni kell az új és a hold összetévesztésének veszélyét. Nem az eljárások jelentik a problémát, hanem az azokat meghatározó és fájdalmasan szükségessé tevő tények és viselkedések. Valójában az egyház tagjainak ez a fajta magatartása súlyosan rontja az egyház hatékonyságát az isteni világosság tükrözésében. Istennek hála azonban nem hiányzik sem e világosság iránti mélységes vágy, sem az egyház hajlandósága, hogy befogadja és megossza azt, mert Krisztus tanítványai arra kaptak meghívást, hogy a világ világossága legyenek. Az egyház így módon tükrözi Krisztus üdvözítő szeretetét, aki a világ világossága, hangsúlyozta a pápa. Az egyház mindenekelőtt akkor teljesíti küldetését, amikor az irgalmasságról tesz tanúbizonyságot. Olyan nagy szeretet Isten irgalma, amely mindig támogat, felemel és vezet bennünket. Arra kaptunk meghívást, hogy az irgalmasság és a közelség hozzáállásával tekintsünk testvéreinkre, különösen akkor, ha nehézségekkel küzdenek, amikor hibáznak, amikor az ítélet próbájának vannak alávetve. Néha szükséges próbatétel ez az egyház arcát beszennyező és a hívek közösségében botrányt okozó magatartás megállapításához. E célból hasznos a szigorú megkülönböztetés gyakorlása, amely megakadályozza a rideg, íróasztali morál kialakulását a legfényesebb kérdések kezelésében. Valamint a méltányosság kánonjának körültekintő igénybevétele, amely elősegítheti az igazságosság és az irgalom közötti szükséges egyensúly keresését. Az irgalom és az igazságosság nem alternatívák, hanem együtt járnak, egyensúlyban haladnak, ugyanazon cél felé, mert az irgalom nem az igazságszolgáltatás felfüggesztése, hanem annak beteljesítése. Az igazságosság útja lehetővé tesz egy olyan testvériséget, amelyben mindenki védelmet élvez, különösen a leggyengébbek, zárta beszédét Ferenc pápa. A pápához intézett köszöntőjében Alessandro Didi ügyész emlékeztetett arra, hogy az általa képviselt hivatal arra hivatott, hogy józanul és bizalmasan dolgozzon, elkerülve az előítéletekből és a média csábításaiból eredő hatásokat. Más, nem kevésbé kényes kötelezettségvállalások jelennek meg a horizonton. A közvélemény tevékenységünkre fordított növekvő figyelme és az a vélemény, amelyet sokan nap mint nap kinyilvánítanak munkánkkal kapcsolatban, ráébreszt bennünket a ránk bízott nagy felelősségre, valamint arra, hogy kötelességeinket gondosan és pontosan kell teljesíteni, mindezt a tisztességes eljárás garanciáinak alapjául szolgáló értékek nagy tiszteletben tartásával.
A Szentélyavatási Dikasztérium dekrétumai egy csoda és öt hősies erény elismeréséről. Ferenc pápa február 23-án csütörtökön fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szentélyavatási Dikasztérium prefektusát, és felhatalmazta a következő dekrétumok közzétételére, amelyek egy csoda és öt Isten szolgálja hősies erényeinek elismeréséről szólnak. Elsőként elismerik az Isten szolgálója Elisabetta Martinez közbenjárásának tulajdonított csodát, aki a Levukai Szűz Mária leányai kongregáció alapítója, Dél-Olaszországban élt 1905 és 1991 közt. További öt dekrétum nevezett személyek hősies erényeit ismeri el. A Szent Elpidióból való Giuseppe, kapucinus szerzetes pap, aki a hivatásokról nevezett Ferences nővérek kongregációjának alapítója, Olaszországban élt 1885 és 1974 között. A brazil származású Aloísio Sebastião Boing, a Jézus Szent Szíve papok kongregációjának tagja, és a Jézus Szíve Máriás Testvériség kongregáció alapítója, aki 1913 és 2006 között Brazíliában élt. Isten szolgálója Maria Margarita Lussana, az Ázolai Szent Szív Orsaita Nővére kongregáció társ alapítója, aki 1852-ben Olaszországban született, és ott is halt meg 1935-ben. A spanyol Francisca Ana María Alcover Morell, világi hívő, aki 1912-ben Spanyolországban született, és 1954-ben ott halt meg. Végül pedig Isten szolgálója Albertino Violi Cirondoli, világi hívő családanya, aki 1901 és 1972 közt Olaszországban élt. A Jézus Társaságának nyilatkozata a Rupnik ügyről. A nyilatkozat megállapítja, hogy a Marko Iván Rupnik szlovén jezsuita pap elleni újabb feljelentések több mint 30 éves periódusra vonatkoznak, valamint bejelenti, hogy a jezsuita renden belül eljárást terveznek az ügy kapcsán. Olyan személyek tanúvallomásáról van szó, akiket valóban túlélőknek lehet nevezni, tekintettel az elszenvedett rosszra, amelyről beszámoltak. Olvasható a jezsuiták Rupnik ügyről szóló nyilatkozatában, amelyet a Jézus Társasága január 21-én reggel tett közzé honlapján, és amelynek címe az igazság felismerése felé. A szöveg a római jezsuita tartományközi rendházak és művek küldöttségének nyomozó csoportja által az utóbbi hónapokban összegyűjtött panaszokon alapul. Páter Johann Verscheuren jezsuita, a jezsuita kúria delegátusa hálaját fejezte ki mindazoknak a személyeknek, akiknek volt ereje ahhoz, hogy elmondják panaszaikat, olykor benső szenvedéssel amiatt, hogy sok fájdalmas epizódot újból fel kellett idézniük. A nyilatkozat megállapítja, hogy a Rupnik atya viselkedésére vonatkozó feljelentések különböző időszakokra terjednek ki, lajulai közösség, egyének, akik azt állítják, hogy lelkismereti, spirituális, pszichológiai vagy szexuális visszaélések áldozatai lettek a Rupnik atyával való személyes kapcsolati tapasztalatai során az Aletti központhoz tartozó személyek, több mint 30 éves időszakot ívelve át az 1980-as évek közepétől 2018-ig. A vádak és a tanúságtételek hitelességének mértéke nagyon magasnak tűnik, olvasható a nyilatkozatban. A csoport, amely sikertelenül javasolta Rupnik atyának, hogy találkozzanak az ügy kapcsán, kimerítő dossziét állított össze munkájáról. Ez tartalmazza a további polgári és egyházi jogi eljárások különböző lehetőségeire vonatkozó következtetéseket, valamint közli a társasággal saját javaslatait és ajánlásait a lehetséges lépésekről. A nyilatkozatban foglaltak szerint a beérkezett panaszok jellege arra utal, hogy Rupnik atya magatartásának büntető jogi vonatkozása kizárható az olasz igazságügyi hatóságok szempontjából. Azonban egészen más jelentőségük van kánonjogi szempontból, valamint szerzetesi és papi életét és felelősségét illetően. A nyilatkozat három lehetőséget határoz meg, amelyeket a delegátus atya, mint a római jezsuita tartományközi rendházak és művek küldöttségének legfőbb előjárója választhat. Bármilyen típusú, korlátozott vagy teljes, szolgálati korlátozást kiszabhat a jezsuitára. Arra is kötelezheti, hogy meghatározott vagy határozatlan időre egy kijelölt helyre költözön. Ha a dosszi olyan magatartás formákra világít rá, amelyek a szerzetesenből való szükséges elbocsátásra vagy szabadon választható kilépésre adnak okot, a legfőbb előjáró dönthet úgy, hogy eljárás kezdeményez a Jézus Társaságából való elbocsátásra. A nyilatkozat pontosítja, hogy az érintett személynek természetes joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon és megvédje magát ebben az eljárásban. Ha egy fakultatív kilépési okról van szó, akkor arra is lehetősége van, hogy a 697. kánonban meghatározott figyelmeztetés után megbánást tanúsítson. Ebben az esetben az elbocsátási eljárás nem folytatható. Megjegyzendő, hogy az ilyen típusú eljárásra, amely nem büntető jogi jellegű, nem vonatkozik az elévülési idő. Végül, ha a bejelentett magatartások olyan bűncselekményre vonatkoznak, amely nem tartozik a hittani dikasztérium hatáskörébe, a legfőbb előjáró dönthet úgy, hogy közigazgatási büntető eljárást indít. Ez az eljárás is többek között vezethet a vádott elbocsátásához. Bizonyos bűncselekmények esetében azonban a legfőbb előjáró a tárgyalás végén úgy is dönthet, hogy nem folytatja az intézetbe való elbocsátást, hanem más intézkedések megtételét választja. Első lépésként felsőrend atya egy belső eljárás kíván előmozdítani a Jézus társaságán belül. Rupnik atyával szemben megszigorította a korlátozó szabályokat, megtiltva neki in obediencia minden nyilvános művészeti tevékenységet, különösen a vallási struktúrákkal, mint például templomok, intézmények, oratóriumok és kápolnák, lelki gyakorlatos házak, lelkiségi központokkal kapcsolatban. Ezek kiegészítik a már érvényben lévő korlátozásokat, minden nyilvános lelkipásztori szentségi cselekmény tilalma, nyilvános kommunikáció tilalma, lácia tartomány elhagyásának tilalma. Felsőrend atya kifejtette, hogy egy olyan út világos lehetősége a cél, amely a tények igazságának teljes elismerésére törekszik a felelősök részéről, és a igazságszolgáltatás útja az elkövetett rosszért. A döntéseket mind Rupnik atya, mind a tanúságtételéket felajánló személyek tudomására hozták. Szent II. János Pál pápa látogatásai Magyarországon. Hétfőn tették közé Ferenc pápa április végi magyarországi apostoli látogatásának a hírét, melynek keretében a Szent Atya második alkalommal érkezik magyar földre, miután 2021. szeptember 12-én szentmisével ünnepélyesen lezárta a budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszust. Ennek tudatában elevenítjük fel a közelmúltat, amikor Szent II. János Pál pápa a 90-es években kétszer is Magyarországra látogatott. Még a rendszerváltás előtt Szent II. János Pál pápa a burgellandi darásfalva Trausdorf gyepes repülőtérén mondott szentmisét 1988-ban, amelyre 50 ezer magyar hívő is érkezett. Ez a látogatás akkor egyszerre szólt a környező kelet-európai országoknak, az akkor még létező Csehszlovákia és Jugoszlávia katolikusainak, de főként a magyar katolikus híveknek. Magyarországon a rendszerváltás követően járt először pápa. Még a kommunizmus idején született döntés arról 1988-ban, hogy II. János Pál pápát meghívják Magyarországra, miután nem sokkal megválasztása után meglátogatta szeretett hazáját. A Vatikán a magyar kérés után egy évvel később jelentette be, hogy elfogadták a magyarországi meghívást. II. János Pál pápa hosszas erőkészítés után végül 1991. augusztus 16-án lépett magyar földre, ezzel az ország történetében először érkezett Magyarországra római pápa. Az 1991-es pápa látogatás ötnapos programja Esztergomban kezdődött, szabadtéri szentmisével és a mindszenti bíboros hírjánál mondott imádsággal. A további napokban II. János Pál pápa Mária Pócson, Szombathelyen, Pécsett, augusztus 20-án pedig a budapesti Hősök terén is szabadtéri szentmisét mutatott be, Debrecenben pedig ökumenikus Isten tiszteleten vett részt. Szent II. János Pál pápa 1996-ban ismét Magyarországra látogatott. Meghívását Várszegi Asztri pannonhalmi püspök főapát kezdeményezte 1995-ben a pannonhalmi főapátság megalapításának ezer éves évfordulója alkalmából. II. János Pál pápa az eredeti tervek szerint 1996. júniusában érkezett volna Magyarországra, a látogatás időpontját azonban elhalasztották. Végül a Szent Atyát szállító helikopter 1996. szeptember 6-án szállt le Pannonhalmán, majd II. János Pál pápa a főapátságon találkozott a magyar püspöki kar tagjaival is. Másnap Győrben szentmisét mutatott be az ipari parkban, majd visszatért a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.